a mi segítségünk és ünnep szentelésünk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok, testvéreim, Isten igéjét, amint Ezékiel próféta könyve 37. részéből olvasom, sorozatunk folytatásaként. Ezékiel próféta könyve 37. részének 15-től 28-ig terjedő verseit. A szent igét leülve hallgassa meg a gyülekezet. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Júdájé és a hozzá tartozó izraelieké. Azután fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd, ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzá tartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd ezt mondja neked néped, magyarázd meg, hogy mit jelent ez, akkor így felej. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak, és Izrael hozzátartozó törzseinek a fáját. Hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára kezedben lesznek azok a fadarabok, amelyekre írtál, így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az én Uram az Úr, én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bálványszobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Az én szolgám Dávid lesz a királyuk, egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Akkor az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Abban az országban laknak majd, amelyet szolgámnak Jákobnak adtam, amelyben őseitek is laktak. Ott laknak ők fiaik és unokáik örökre, és szolgám Dávid lesz a fejedelmük örökre. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Örök szövetség lesz az. Letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre. Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem Izraelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre. Isten áldja meg a régi igét, és adja, hogy ma hangzó üzenet lehessen ez, ami számunkra. Csendesedjünk el imádságra. Dicsőítünk, mennyei atyánk, a te drága igédért. Régi ígéretek hangoznak a választott néphez. Köszönjük, hogy ezek az ígéretek idáig érnek, és nekünk is hangoznak. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban teljesítetted be a te ígéreteidet a világ minden nemzete számára. Mi ezt az utat figyelhetjük, követhetjük a sorozatunkban, de nagyon köszönjük neked, hogy mi már Krisztus után élhetünk, és nagyon köszönjük, hogy nemzetünk lehet a magyar, a sok vihart, vészt, szenvedést, küzdelmet, megaláztatást is megért nemzet, de sok ajándékodat fölragyogtattad életünkben, és megkönyörültél rajtunk most csak a legutóbbi időkben is. Reménységet adsz a szívünkben, hogy újat kezdesz velünk is, és kibontod a te terveidet. Köszönjük a gyülekezet nagy családját, az ünnepre készülve. Imádkozunk a gyászoló családért, szerettükre gondolnak, emlékeznek, a messziből is, aki hazavárta a családtagokat és körülvette őket. Imádkozunk azért az idős testvérünkért. Nem is emlékszünk, hogy volt-e olyan vasárnap, amióta csak emlékezni tudunk, amikor ő ne lett volna itt a templomban. És most kórházból gyermekeihez kerülve őrizd, ápold, gyógyítsd föl, kérünk. Annyi szolgálatot tett ő neked is, a családnak is. Szeretetünkkel gondolunk rá. És így kérünk, Urunk, most a japán népért. Recseg, ropog ez a földgolyó. Látjuk, hogy időről időre nagyon nagy baj történik, itt vagy ott, imádkozunk, emelt föl őket, vedd körül, add nekik is vigasztalásodat, olyan fegyelmezett, alázatos az a nép, ahogy látjuk, irgalmaz nekik, igéidből hadd kerüljön az ő szívükbe is. Áld meg szeretteinket is, hogyha csak egy mustármagnyit, de tudjanak vinni, továbbadni ott abban az idegen országban is, a te élő igédből. S bocsáss meg, Urunk, nekünk, sok vétkünkért is, akár csak a héten, dühösködéseink, szánk, cselekedetünk, mulasztásaink, indulataink sokféle módon bántottak téged és egymást. Tisztítsd meg a szívünket, és hadd ünnepeljünk mi veled hálaadásban, reménységben és örömben. Amen. Isten igéje hallgatására készülve a 172. dicséretet keressük meg. A 172. énekünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. fennállva hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, a már fölolvasott versek alapján hirdetem az ő üzenetét, kiemelten is olvasom Ezékiel proféta könyve 37. részének 15-től a 19-ig terjedő verseit. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Judáé és a hozzá tartozó izraelieké. Azután fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd, ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzá tartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd ezt mondja neked néped, magyarázd meg, mit jelent ez, akkor így felelj. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak, és Izrael hozzátartozó törzseinek a fáját, hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Szeretett testvéreim, mennél többet tanulmányozom az Isten igéjét, annál inkább meggyőződöm arról, hogy semmi mással össze nem hasonlítható drága kincs az Isten igéje. Semmi mással nem pótolható. Aki rendszeresen olvassa már, és hallgatja az ige hirdetéseket, olyan ajándék részese, amiért nem adhat eléggé hálát. Mert Isten igéje nem egyfajta vallásos vélemény, nem igazságok gyűjteménye, hanem az élet szerkezetét adja elénk Isten kijelentése. Egyszer s mindenkori kijelentése. Egy művésznő képeit nézegettük, aki meghívott bennünket lakására, ott volt egy galériája is, és ahogy nézegettük a képeket, óhatatlanul a Bibliára terelődött a szó. És olyan könnyedén mondta a művésznő, a Bibliát is sokszor átírták a papok. Micsoda, szörnyülködtem, ezt honnan veszi? Hát ezt tanultuk a szemináriumban. Mondom, akkor rosszul tanulták, mert a Bibliának van régi fordítása, van újabb fordítása, de soha át nem írták az alapszöveget. Örökké érvényes isteni kijelentés. A Teremtő, aki mindent nekünk ajándékozott, az igéjében ennek a teremtett mindenségnek és benne az életnek a szerkezetét adta át. Ezt nem kellett időnként modernizálni, ahogy ennek a templomnak is megvannak a tervrajzai. És azt mondanánk, hogy 100 év, hát 50 év után átrajzolják az egészet. Szó sincs róla. Ahogy ő ezt elképzelte, megadta, megteremtette, ahogy őrzi, hiszen recseg, ropog ez a földünk is, és még mindig üzemel, valami mérhetetlen isteni irgalomból, mert a megveszett embervilág, a maga lassan 7 milliárd voltával már régen fölégette volna ezt az egész földgolyót. Az, hogy mi még itt vagyunk, az Isten mérhetetlen irgalmának, elképzelhetetlen hatalmának és szeretetének a jele. Ezért is olyan nagy kincs, ha a Bibliát valaki komolyan veszi, sehol másutt nincs meg a jelen és az eljövendő élet alapszerkezetének a teljes üzenete. Szomorúan hallottam egyik fiatal hívő testvérünktől, hogy
ő, aki olyan komolyan vette a hitét, olyan komoly döntéseket hozott, most nem olvassa a Bibliát, nem is hallgatja az ige hirdetéseket, mert őt most Freud írásai nyűgözik le. Nem kívánom lebecsülni egyetlen író, művész, tudós, orvos írását sem, de őszintén remélem, hogy átesik fiatal testvérünk ezen a korszakon, és eljut oda, amit tudott egy nagyíró fia. Tele volt a lakásuk könyvvel, az író regényeivel is. Mennyezetig a könyves polcok, és halála előtt azt mondja az apja a fiának: fiam, hozd ide a könyvet. És a fiú nem kérdezte meg, hogy melyiket, hanem odavitte a Bibliát. Mert ott volt sok könyv, saját sok-sok regényes életműve. A könyv csak a Biblia volt. Ezt szerettem volna elmondani, mielőtt megyünk tovább. Lenyűgöz az Isten igéje csodája. Sokszoros összetettségben működik. Újra mondom, benne van az alapszerkezet. Ugyanakkor mindig valamilyen aktuális helyzetben szólal meg Isten, és arra a helyzetre alkalmazza az ő igéjének egy részletét. De nem úgy, hogy ezzel le is záródott a helyzet, hanem amit ő ott elmond, azt utána százszor, ezerszer aktualizálja, időszerűen megszólal, és emberek életét hatja át, és teremti újjá. Hiszem, hogy ez a mi üdvtörténeti sorozatunk, amelynek most már a 40. ige hirdetésénél tartunk, nem az én lelkészi ötletem volt, hanem Isten egyszer csak erre a nyomra vezette a gondolatomat, lépéseimet, és az elhangzó igék, amikért hiszem, hogy sokan imádkoznak a gyülekezetben, bármelyikünk áll a szószéken, hogy Isten adja nekünk a szerinte most nekünk szóló üzenetet. Így vesszük mi sorra ezeket az igéket, üzeneteket. Ilyen alaptörvénye az életnek, hogy az Istentől való távolodás az egységet megrontja, felbontja, szembeállít bennünket egymással is. A bűn izolál, összetör, összekever. A sátán, az ördög, ki nem szarvaspatás Krampusz, negatív szellemi hatalmasság. Arra törekszik, hogy minden egységet megbontani, lehetőség szerint fellazítani, így van ez egyébként házassággal, családdal, nemzettel, gyülekezettel, hitközösséggel, támadja végtelenül, a nevében is benne van, a görög eredetit tudjuk, diabolos, szétdobáló, összekeverő, szétszakító. Mint egy ABC-s könyvben olvassuk a Biblia lapjairól, ahogyan szembeállította Istennel az embert, sikerült is neki, szembeállította az embert a természettel, mi pusztítjuk, a természet meg gazat terem, ahogy szembeállította az első emberpárt egymással, elszakadnak Istentől, azonnal megbomlik az egymással való kapcsolat, az a fügefa levél, amit aggatnak, se testi kép elsősorban, hanem annak a kifejezése, hogy az az önfelett, az a bizalmi közösség összetört, valami közéjük áll. Már más szemmel néznek egymásra, és aztán már egymást vádolják, ő a hibás. Ő a hibás, a másik. És milyen messze jutottunk. Ott még a következő nemzedékben csak annyi történt, hogy Kain megölte a testvérét, Ábelt. Ma hány gyilkosság történik egy napon ezen a világon, és akkor csak egy faktort említettünk, házasságok, testvérek, nemzedékek, egymással farkas szemet néző csoportok, érdekközösségek, kicsiben, nagyban az emberiség mélyen megosztott. A bűn dolgozik. Gazdag észak, szegény dél, mondhatnánk tovább a párhuzam párokat. A bűn szétszakít. De Isten igéjének alapüzenete az is, hogy Isten a legnagyobb szakadékon úrrá tud lenni. Meg tudja gyógyítani a töréseket az ő kezében, ahogy itt majd mindjárt látjuk az igének a mondani valóját, egyé lehet, ami egyébként elképzelhetetlen. Aki az ő közelébe kerül, és átengedi magát az ő kezelésének, engedelmeskedik neki, annak az életében egy gyógyító folyamat indul el. Sőt, annak az élete jeladás lesz arról, hogy ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És nem csak lehetséges, hanem Isten ezen munkálkodik, hogy a széttörtet újra egybe kovácsolja, egységet munkáljon. Tehát az alapszerkezetben két döntő dolgot láttunk, a roncsolást és Istennek a romokon való újjá teremtő, építő, egyétevő, integráló, áldott munkája. Így figyeljük a felolvasott igét. Mint egy 2000 éves utat járunk be, ugye Krisztus előtt, Ábrahámtól elindulva, ahogy Isten népet választ, arra a célra, hogy ennek a népnek az életében mutathassa meg, hogy boldog az a nép, akinek az Úr az Istene, és nem bálványokat imád. Volt is olyan időszak, amikor fölragyogott Izrael népe életébe ennek a mérhetetlen kegyelme. És Isten szerette volna rajtuk keresztül a többi nép számára is kívánatossá tenni, hogy milyen az, amikor egy népnek az Úr az ő Istene. És nagyon sokszor, ahelyett, hogy az Úrhoz ragaszkodva ezt a szolgálatot látták volna el, és boldogultak volna, megirigyelték a környező népek útját. Elhagyták az Urat. Összezavarodott az életük. A mindennapjaik szétzilálódtak, és lezüllött egy nép arra a szintre, amilyen a környezete volt. És Isten akkor megítélte őket. Nem megsemmisítette, de kemény ítélet alá vette, mert amikor jól ment a dolguk, akkor, ahogy az ember teszi, alig lehet gyalog szóba állni vele, övé a világ. Mikor baj van, mit tesz? Ki a hibás? Pedig nem figyelt rá, nem érdekelte, hogy ő hogy is rendezné az életútját. hát itt volt ez a nép, akivel most mi a babiloni fogságban találkozunk, a fölolvasott ige ott hangzott el először, Ezékiel profétán keresztül, Krisztus előtti 500-as években járunk, két hullámban is fogságba kerültek, 598-ban már Nabukodonozor király körbefogta Jeruzsálemet, de akkor megalázkodott a király. Igen kemény hadisarc árán, sok fogoly árán Nabukodonozor elvonult, és új királyt állítottak, aki neki szolgál. És ahelyett, hogy meghúzta volna magát Isten figyelmeztető kezében a nép, ahelyett föllélegeztek, és még a saját sors társaikat is rabszolgaként visszavették, azonnal visszatették, az ijedelembe hoztak egy törvényt, minden visszaállt a régibe. És még szövetkeztek is Egyiptommal, látták, hogy talán valami gyengülés van a babiloniaiaknál, na erre aztán 11 néhány év múlva, 587-ben megjöttek a babiloni seregek, és a földdel tették egyenlővé Jeruzsálemet, porig égették a templomot, amiben pedig nagyon bíztak, amíg a templom áll, addig védve vagyunk, pedig megmondta az Úr, hogy ne a templomba bízzatok, az utaitokat változtassátok meg. Mert nem foglak megvédeni titeket, ítéletre viszlek. Hatalmas öldöklés, rengeteg fogoly, és jött a babiloni fogság. De Isten gondoskodott róluk, mert már az első deportáltakkal oda küldte Ezékielt, a prófétát, akinek már a két deportálás között is feladatokat adott, mégpedig azt, hogy figyelmeztesse a népet, hogy ne reménykedjenek a gyors szabadulásban. Mert elkövetkezett az ítélet a megtisztításukra, addig feszítették a húrt, hogy Isten kimondta, hogy elég. És amikor a második deportálás bekövetkezett, változtatni kellett a prófétai hangján, mert most meg elkeseredett a nép. Nekünk most már annyi, semmi remény, elhagyott az Isten, talán nincs is, ismerős hangok, amikor elkeseredésében valaki így beszél, és akkor jöttek azok a proféciák, amik közül egyet én most felolvastam. Isten ígéretet ad nekik a szabadulásra, mégpedig olyan ígéretet, amelyik hihetetlen volt abban a helyzetben. Nem hagyta el engedetlen népét. Jelproféciát hallottunk, ez gyakran megtörtént abban az időben, hogy Isten valami jelet adott, ami így külsőleg is kiábrázolta az eseményeket. Jeremiás próféta például fölvette a nyakába a fajármot, és úgy járt föl alá. És ez jelezte, hogy jön a fogság, értsétek meg, ha nem változtattok az utaitokon. Akkor az udvari próféták vezére nem csak szájon vágta Jeremiást, hanem levette a fejéről a jármot, összetörték ott, Jeremiás elment, és egyszer csak vasjárommal jelent meg, és jelezte, hogy törhetitek, ha az Úr megmond valamit, akkor úgy is cselekszik. Ha meg nem jobbítjátok az utaitokat, itt most pedig azt mondja Ezékielnek, kedvem lett volna, kezdtem is írni sok mindent a különböző jelekről, mert volt ott annyi minden van a könyvében, az 5. rész elején, 12. rész, ha valaki otthon kicsit böngészi, de azonnal tudtam, hogy az nem fér bele az időbe. Úgyhogy lemondtam róla. Maradtam az igénél. Itt azt mondja, hogy emberfia, vegyél egy botot a kezedbe, aztán írd rá, hogy József háza és a többiek, aztán vegyél egy másik botot a kezedbe, írd rá, hogy Júda háza és a társai, és a kettőt illeszd össze, de fogd össze úgy, hogy egy botként látszék a te kezedbe. És majd meg fogják kérdezni tőled, hogy mi ez, mit csinálsz. És akkor mondd meg nekik, és elolvastam, hogy így szól az Úr, én kézbe veszem a József, ez volt az összefoglaló név, Efraim József, az északi ország rész neve, nemzetségeit, kézbe veszem Júdájét, és az én kezemben egyé teszem őket, és letelepítem őket, mégpedig úgy, hogy Dávid lesz örökkévaló fejedelmük, és az én utaimban járnak, én Istenük leszek, ők népemmé lesznek, ez volt az esküformula, amit kimondott Isten, és ők is, hogy ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és olyan kibontakozásról ír, ami elképzelhetetlen volt a számukra. És hogy jön ez a kettősség ide? Mondtam, hogy a bűn izolál. A választott nép életében, 900-as évek közepe táján, már a dávidi és salamoni királyság, amelyik a fénykort jelentette, úgy folytatódott, hogy Salamon fia Roboám nem kérdezte az urat, még Salamon, mikor indult az uralkodásba, akkor azt mondta az Úrnak, hogy kicsi vagyok én, hogy egy népet kormányozzak. Adja te szolgádnak halló szívet, amelyik rád figyel, hogy tudjam igazgatni ezt a népet. Roboám dőjfösen az ifjakkal együtt azt mondta, az apám titeket vaskorbáccsal ütött, én skorpiókkal ütlek titeket. Kemény adókat kivetve olyan helyzetet teremtett, hogy 10 törzs elpártolt. Ketté szakadt a választott nép. Északi ország része 2 törzs maradt Júdában. Már egy nagy törés. De aztán, hogy ne jöhessenek az északiak a déliek templomába, mert az akkor már zavart kelthet. Hát bálványszobrot állítottak északon. Hát elkezdték a környező népek bálványait is, meg az élő Istent is imádni. Lett olyan lezűlés a nép életében, hogy képesek voltak egymással háborúba menni. Az Isten népe egyszer csak öli egymást, sőt, szövetségeseket fogadnak, kis népeket, zsoldosokat, hogy öljék a másikat. Értjük, helybe vagyunk. És mi már most az 500-as éveknél tartunk. 400 esztendő telik el így, ilyen roncsolásban, mert a bűn egyre nő. A bűnnek a természete az, hogy kiteljesedik, mintha elvetnénk egy magot, és ennek a magnak ki kellene a termése. És akkor most, amikor minden veszve ott vannak, otthontalanul, ott vannak kiszolgáltatva, akkor az Isten a prófétán keresztül ezt a fantasztikus ígéretet teszi, hogy az én kezemben nem csak, hogy majd kiszabadultok és valami kezdődik, hanem ezt a 400 éves szakadást is meggyógyítom. Hallgatták a próféta szavát, hitték vagy nem hitték, de ilyen gyógyulást ember végbe nem vihet. És itt a csodája az Isten igéjének, ez a gyógyítás már Jézus Krisztusra mutat. Amikor arról beszél, hogy Dávid lesz a ti örök fejedelmetek, hol volt már Dávid? 1000 és 900 között 40 évet uralkodott Krisztus előtt. Hol van már 500 éve csak a sírját őrizgették. És ki mondja, hogy ezt megcselekszem veletek. De ez csak úgy megy, ahogy halljuk tovább, hogy az én kezemben gyógyultok meg, és lesz egyé a szakadás, és az Efézus 2-höz jutunk, ahol kiderül, hogy az Isten keze Jézus. Így olvassuk a nagy üzenetet, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette. És itt már nem Izrael és Júda, itt már a zsidók pogányok között, ahol hihetetlen ellentét volt, áthidalhatatlan, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, hogy a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ez az ígéret Jézus keresztjére mutat. Ő nélküle nem megy az összetört gyógyítása. Tüneti kezelést lehet adni, de csak Jézus keresztjénél történt ennek az ígéretnek a beteljesedése, amit egyébként döbbenten érzékeltek Pál apostol és kortársai, hogyha egy zsidó leborult a kereszt alatt, és letette a bűneit, és Jézust fogadta urának, és az élő Istennek engedelmeskedett, és egy arab vagy pogány leborult a kereszt alatt, és ugyanezt tette, anélkül, hogy ő zsidóvá lett volna, amit nagyon sokan úgy akartak véghez vinni, hogy csak akkor van joga a Krisztushoz. Leborult a kereszt alatt, megtisztult a szíve, átölelhették egymást. Ma is vannak ilyen élőhitű zsidók Izraelbe, akiknek Jésua a messiásuk, és vannak minden népből, akiknek ugyancsak az a Jézus Krisztus a messiásuk, és testvérek az Úrban, egészen más indulattal, mint ahogy népek fenekednek egymásnak. Ugye sokan vagyunk, akik átéltük, testvérek, hogy nálunk is. Így történtek gyógyulások. Házasságokban, családi haragokban, feszültségekben, ellenségeskedésekben. Egyedül így, ha a kereszt alatt letettem a bűneimet, és átadtam az életem egy új uralom alá. És most nemzetünk ünnepéhez közeledünk, nagyon hálás a szívünk azért a kegyelemért, amit Isten cselekedett velünk. Eltéveszthetetlen, megbojdult és összekeveredett magyar nemzetünk el nem jutott volna arra a pontra, ha Isten mérhetetlen irgalommal el nem vezeti, akarva, akaratlanul oda, hogy eljöjjön az az idő, amit sokan lefitymálnak, ugyan már mi az, hogy az új alkotmányba az első mondat az legyen, Isten áld meg a magyart. És ugyan már mi szükség, hogy egy férfi és egy nő együttese a házasság. És hogy a magzati életvédelme a fogantatástól érvényes. Az Isten alaprendjébe ez magától értetődő. Mind a három. Ő felelőssé tett a nemzetünkért, ő nagyon döntő alapsejtítette a házasságokat, családokat. Ő védi az életet, már a magzati életet is. Nagyon örülünk minden lépésnek, amiben haladhatunk előre, imádkozzunk is a vezetőinkért, és ki ne csorbuljon az irány, de imádkozzunk testvéreim lelki ébredésért. Nem egy keresztény mázzal bevont nemzeti életért, ahol minden kutat, minden kenyeret, minden következő lépést valami nagy áldással megáldunk, csak éppen a szívben nem történik meghódolás a kereszt alatt. Akkor Isten ígéretei kicsorbulnak mi rajtunk. Talán méltatlan az ünnep közelséghez ilyen példát mondanom, de szeretem azt a kis rajzot, amelyikben két szamárról van szó, és két szénabogjáról. És az első kis képen a két szamár összekötve egy istránggal, neki feszül mind a kettő, hogy elérje a másik szénabogját. Persze egyik se éri el. Akkor jön a második kép, leülnek háttal egymásnak. Fölöttük egy nagy kérdője. Jön a harmadik kép, föláll a két szamár, és együtt odaballagnak az egyik szénabogjához, és eltűnik onnan. Utána szépen együtt odaballagnak a másik szénabogjához, és eltűnik onnan. Ugye ilyen egyszerű. Hát akkor miért nem megy, testvéreim? Ez nem megy a szíveink keménysége miatt. Nem vesszük komolyan. Ez csak a Krisztusban megy. Átmenetileg lehet szövetkezni nagy ügyekre, rövid távon, míg mindenkinek haszna van belőle. Nem megy. Kedvesen fölkeresett egy fiatal pár a múlt héten vidékről. Kérték, hogy egy kis beszélgetésre eljöhessenek. Két kis gyerekük van. Jó volt látni, hogy ezek nagyon szeretik egymást. De hallották volna a testvérek a beszélgetést, amelyikben mind a kettő bizonyította, hogy milyen igaza van, és nem akarja érteni a másik. Én magamban mosolyogtam, és azt mondtam, hogy ne essenek kétségbe, mert 10.000-ből 10.000-szer így van ez. Úgyhogy normális házasságban élnek a jelen viszonyok között. De egyet jegyezzenek meg. Ameddig egymással próbálják megoldani a kérdést, jutnak bizonyos tüneti eredményekre. Majd amikor az egyik is leteszi az akaratát az Úr elé, és a másik is, és együtt is, és ez lesz az igazi kérdés, Istenem, te mit szólsz ez az egészhez? Mit mondasz nekem, mint férjnek? Mi a te akaratod? Én szeretném követni a te nyomvonaladat. Add nekem azt a kegyelmet, hogy veled élhessek a házasságomba. Ugyanezt mondja a feleség. Egyszer csak kiderül, hogy valami üzemel, ami enélkül semmiképpen. Azt hiszem, hogy nem kell bizonygatnom a testvéreknek, mert olyan gyülekezet vagyunk, ahol Isten úgy épít föl bennünket, hogy egyénenként vagy páronként, de csak a Krisztus által lehet igazi életet élnünk, mert különben itt se lennénk. Miért jelentkezne valaki, hogy felnőtt korba konfirmálni szeretne, vagy kereszteljük meg? Divatból nem igen megy az, pláne hosszabb tanfolyamon át, és itt lenni vasárnap. Azért, mert ennek a csodáját ismerjük meg, érinti meg a szívünket. Füle Lajos Geometria című versét még hadd olvassam el. Most egy keresztény naptár márciusi verse, ez a 4 soros. Ha középen a Krisztus áll, s ha körülötte mi magunk, hozzá közel, egész közel, egymáshoz is közel vagyunk. De nagy ajándék. Nagy ajándék Isten igéje. Mert nem csak ígéreteket tesz Isten benne, hanem igéje által teremti újjá az életünket, hogy egyszer csak mások veszik észre a rokonságból, a munkatársak köréből, az ismerőseink közül, mi történt veled. Mi történt veled? És iriglik meg jó esetben, és jönnek rá arra, amit az alapszöveg így mond, boldog az az ember, és boldog az a nép, akinek az Úr az ő Istene. Amen.
Köszönjük szépen. Jöjjetek, testvérem, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagy hálával köszönjük neked, hogy ez a több mint 2500 éves üzenet ma is, itt is, a mi hazánkban, a mi gyülekezetünkben is gyümölcsöt terem. Drága igédért hálát adunk, és köszönjük neked nemzetünket, köszönjük magyar hazánkat, és köszönjük, hogy elénekelhetjük együtt szívből most az ünnep közelettén, közvetlen tövében, Isten áld meg a magyart, és átölelhetjük nem csak a határokon belül, hanem a kegyetlen határokon kívül élő magyar testvéreket, sőt, az interneten keresztül, messze a tengeren túliakat, bárhol ezen a világon élnek, és imádkozunk értük is, kicsinyek és nagyok, és köszönjük, hogy a Krisztusban adtál Magyarországnak is megváltót, és itt is lehet meghódolni az ő keresztje alatt, és lehet áldást hozni, jelenteni életünkkel is a mi nemzetünknek. Amen. Jézus Krisztus mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen. Most fennállva énekeljük el a szózatot.